pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Egyre több minden árnyékolja be az ezersebből vérző autógyártást. Egekben az energia és alkatrészár elfogadás előtt a belső égésű motorokat kivégző Euró 7-es uniós szabvány, itthon pedig a durván drágoló autóárak és az alig bővülő elektromos töltőhálózat súlyosbítja a helyzetet. Aztán ötös bizonyítványt szerzett életszerű felhasználási körülmények között a Citroën Airjumpy hidrogén kishaszonyjármű család. A franciák az elektrifikáció gázos útját választották, a bátor lépésüket üzleti siker és nagy megrendelések koronázhatják. Később elektromos invázióba kezdett a Toyota Lexus alkotta japán páros. Az első kifejezetten elektromos autónak kifejlesztett nagyméretű Toyota crossover, a BZ4X a BZ sorozat első modelljeként heteken belül megjelenik a magyar utakon. Utána pedig 8 éven keresztül jön a Toyota és Lexus villanyautók vízözöne. Végül az első építésű villanyautók nem csak tudásban voltak szerények, de szerviz igényük is alacsony volt. Napjaink bonyolult, nagy tudású elektromos járművei használhatóságban és komfortban klasszisokkal előrébb járnak. De vajon mit mondanak a szerviz tapasztalatok? Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figyes szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Egekbe szökő energia és alapanyagárak, akadozó alkatrészszállítás, az Európai Bizottság által belengetett Euró 7-es, minden korábbinál keményebb bírsággal fenyegető környezetvédelmi direktíva és visszaeső európai autógyártás. Nagyjából így foglalható össze dióhéjban mindaz, ami miatt szinte üresek a hazai autószalonok. Persze nekünk magyaroknak még ez is kicsit jobban fáj, hiszen az autódrágulás bőven meghaladta az infláció mértékét, és az elektromos töltőhálózat sem bővült a várt ütemben. Ha eddig optimistán azt hittük, az év végére helyre billen a magyar járműkereskedelem, hát nem biztos, hogy igazunk lesz. A kilátásokról Erdélyi Pétert, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökét kérdezzük. Szerbusz Péter!
Szerbusz Fici, üdvözlöm a hallgatókat! Sorba venném a felvetéseidet. Először gyorsan rendezzük le az alkatrész problémákat, amit állandóan chiphiánynak becézünk, de itt nem csak chiphiányról van szó. Ez a COVID-nak az áttételes következménye, ami 2020-ban kezdődött el. Egy autóban nagyon-nagyon sok úgynevezett buta chip van beépítve, tehát nem túl komplikált chip, de nagyon sok, több száz elektromos autóban ezres nagyságrendben, és ezeknek a gyártási kapacitása akadozik, részben átálltak az elektronikai berendezések chipgyártására a gyártók. Ez úgy néz ki, hogy valóban az év végére többé-kevésbé rendeződni tud, mert az autóipar elkezd gondoskodni a saját chipgyártásáról. Euró 7. Az Euró 7-et tervek szerint 2025-ben akarják bevezetni. Egyelőre a számokról keveset látni, megjelentek számok, aztán eltűntek számok. Itt egy nagyon erős vita van még arról, hogy hogyan lehet egyszerre a mobilitást, az embereknek a mozgáshoz való jogát, a tiszta környezethez való jogát összehangolni. Itt a lényege egyébként az egésznek az, hogy a valós adatokra épül, majd ez az Euró 7 még inkább, mint most.
Tehát a VLTP rendszer.
Tehát a VLTP rendszernek lesz egyfajta továbbfejlesztett változata, illetőleg megszűnik a különbség az egyes motortípusok és az egyes felhasználási típusok, tehát hogy személyautó, teherautó közötti különbségtétel. Végre az Euró 7-es rendszer azt fogja mondani, hogy a levegő nem tudja, hogy teherautó pufogott-e ki bele, vagy személyautó, vagy villamos, vagy autóbusz. Úgyhogy nagyjából ez van. Úgy tűnik, hogy 23-ban véglegesítik ezeket a számokat és a megjegyzés, akkor két év lesz a felkészülésre, vagy egy másfél év, és 2025-től szeretnék bevezetni ezt a jelenlegi tervek szerint. Ami az elektromos töltőhálózatot életén, tegnap leültem este, mert mondtad, hogy erről lesz szó, és számolgattam egy picit. Magyarországon ma az Ásványolaj Forgalmi Szövetség szerint kerek számokat mondok most, hogy ne menjünk bele tizedesekbe, olyan 6 milliárd liter gázolaj és benzin fogy el egy évben. Ennek a az energia egyenértéke, megint kerek számokba számolva, 60 milliárd kilovattóra. Ha a benzin és dízelüzemű motoroknak a termikus hatásfokát veszem, mondjuk megint kereken 40%-nak veszem, akkor az 24 milliárd kilovattóra, amiről beszélünk, ami energiára szükség lenne, ha minden autó, minden közlekedési eszköz elektromossá állna át, ami 24 ezer megawatt, ami pontosan 10 darab Paks 2 teljesítmények felel meg. Most ez az a határ, amin belül kell dolgoznunk. Ugye az új Paks 2 2400 megawattos lesz, ha minden igaz, amit írnak az interneten, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem azért nem épülne ez a hálózat, mert nem akarnák, hanem azért, mert
nincs
valószínűleg
áram.
Nincs áram. És vagy kevés áram van, tehát kisebb ütemben lehet ezt az egészet csinálni. Úgyhogy itt is van egy plafon, amiben bele fogunk ütközni. Én azt gondolom, hogy ha az autóknak a 10%-a lesz elektromos, az is egy új Paks 2-nek a termelése, miközben ugye akkor csak erre dolgozik, és nem dolgozik másra, nem gyújtottuk még fel a villanyt, nem kapcsoltuk be a mosógépet, stb. Tehát itt nagyon erősen figyelni kell arra, hogy van-e annyi kapacitás, amennyi kell. A másik dolog pedig, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy vajon az elektromos autó, illetve az energia előállítása melyik országban milyen környezetszennyezéssel jár. Tehát vannak országok, mint az észak-európai országok, van néhány dél-amerikai ország, aki már nagyon zöld energiából élnek, például érdekes módon Paraguay, ahol gyakorlatilag minden zöld energia, ott egészen más az energia és a környezetszennyezés kihozatala az elektromos autó és az elektromos áram előállításánál, mint mondjuk egy szénerőművekre épülő másik gazdaságban. Úgyhogy elég sok szempont van. Én azt gondolom, hogy ennek egyik oka, másik oka ez, hogy lelassult a beruházás.
Nem gondolod, hogy az Európai Unión belüli törekvések a nagyon gyors és hát kíméletlen áttérésre, az elektromobilitásról áttérésre olyan hatást is gyakorolt az autógyártásra, hogy az autógyártók kénytelenek kilistázni az olcsóbb, használhatóbb kis autókat, és a drágább és hát környezetkímélőbb autókat gyártani. Tehát gyakorlatilag egy árfelhajtó hatása van az elektromobilitásnak.
A dupla árfelhajtó hatása, mert egyrészt ezeket a kisebb, olcsóbb autókat már kilistázták, tehát ez már gyakorlatilag múlt idő a legtöbb autógyártónál. A másik az, hogy rettenetes fejlesztési költségeket kellett beleölni ebbe, amit megint csak a fogyasztói árban kell megfizetnünk. És a harmadik az, hogy van egy csomó autógyár, amelyik még gyárt nagyobb motorokkal szerelt autókat, elsősorban a prémium márkák, akiknél ugye bejön a széndioxid kvóta miatti büntetés, amit szintén be kell árazni. Tehát gyakorlatilag az árfelhajtó tényező az három tényezőből áll, a fejlesztési költségek, a kvóta büntetés, illetőleg a kis autóknak a kilistázása.
És van még egy olyan törekvése az autógyártóknak, az európai autógyártóknak, és ki is mondták ezt, megfogalmazták konkrétan, hogy belátható időn belül igazából két évet hagytak erre, de már abból egy év eltelt. Szóval két éven belül szeretnének áttérni Európában az ügynöki értékesítésre, és nem kimondott cél az, hogy kevesebb autó legyen a piacon, ne legyenek raktárkészletek, meg kelljen rendelni minden autót, ami viszont jelentős árfelhajtó tényező ugyancsak.
Igen, mert egy virtuális hiányt teremt ez a dolog, és a hiány az mindig árfelhajtó tényező. Azt is figyelembe kell venni, hogy a világ autógyártása jelen pillanatban a 60%-ára csökkent néhány év alatt, tehát egy közel 100 millió megtermelt új autó helyett most már olyan 61 néhány millió autónál tartunk. Nyilvánvaló, hogy ennek az a paradigmaváltás is az egyik oka a gyártóknál, hogy nem gyártanak raktárra autót, hanem valóban konkrét megrendelésre gyártják. Ettől egy picit hosszabbodik a szállítási határidő, hiszen vevői igényeket meg kell várni, míg bejönnek. Ezt a magyar autópiac egyébként kiválóan tükrözi, mert a rendelés állomány az gyakorlatilag megfelel azoknak az előrejelzéseknek, amiket a MG is, meg más szakértők tettek, viszont a szállítási készség az sokkal lassúbb ennél. Tehát ennél fogva a piac visszaesést mutat, miközben a rendelés állomány nem mutat visszaesést.
Hogy látod, hogy a magyar piac mikor normalizálódhat, már csak azért is, mert ma már megtapasztalhatjuk, hogyha bemegyünk egy autószalonba, hogy 2-3 autónál nincs több a szalonban, azokra is rá van téve a címke, vagy eladva. Viszont nem lehet elhozni, mert nincs helyette más.
Én azt gondolom, hogy az idei év biztos rá fog még erre menni, hogy kialakuljon ez az újfajta értékesítési modell, és úgy gondolom, hogy nyilván egy valamivel alacsonyabb szinten fog stabilizálódni ez a dolog, mint amit reméltünk. Én azt tudom mondani, hogy a tavalyi év számai alapján, ha azt mondjuk, hogy 120-130 ezer körüli új személyautó fogyott el, mint első forgalomba helyezés, de ebből durván 98 ezer maradt az országban, a többi az valamilyen export piacokra ment, és azt is hozzászámoljuk, hogy most már a gyárak igyekeznek a transferárat is kiegyenlíteni, tehát nem különösebben akarnak azzal foglalkozni, hogy adott országban az adórendszer miatt ők alacsonyabb vagy magasabb transferárat állítsanak be, hanem egységes transferárat állítanak be. Ez a magyar piac vonatkozásában, amit te említettél, hogy külön fáj nekünk, ez még rosszabb, mert nálunk alacsonyabb transferárak voltak, mint az európai átlag.
Tehát akkor nem vagyunk optimisták 2022 év elején sem, mint voltunk a múlt év végén.
Nem igazán.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Erdélyi Pétert, a
köszönöm szépen.
Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Rendkívül jól vizsgázott a gyakorlatban, valós felhasználói körülmények között a Citroen e-Jumpy hidrogén elnevezésű kis haszonjárműve, amely választási lehetőséget jelent a márka villamosítási stratégiájában. A francia gyártó szerint a jövőben ez a technológia kulcs szerepet fog játszani a céges ügyfeleknek szánt kibocsátásmentes mobilitási megoldások között. A hidrogénnel Jumpy nem csak 3 perc alatt megtankolható és 400 km a hatótávja, de éjjel-nappal hadrafogható, és a hatótáv sem függ az időjárástól. Miközben a jármű rakodó kapacitása, terhelhetősége azonos a belső égésű változatokéval. A benzines és dízel világnak búcsút mondó hidrogénes Jumpyt Hajdú Nóra, a Citroen magyarországi marketing igazgatója mutatja be. Szervusz Nóra!
Szervusz, Ici, üdvözlöm a hallgatókat is! Valóban éles tesztelésen vett részt a Citroen e-Jumpy. Ugye a Suez Carcassonne nevű nagyvállalat, csak ahogy érezzük Franciaországban, ez 29 ezer alkalmazottat jelent, próbálta ki először éles körülmények között az üzemanyagcellás elektromos Jumpyt, és hát nagy megelégedésükre szolgált, pontosan azokért a tulajdonságokért, amelyeket felsoroltál. Ugye nekik fontos volt az, hogy optimálisan használják ki az üzemidőt. Ebben nem fér bele az, hogy az ember 30 percet tankol azért, hogy 300 kilométert mehessen.
Hát vagy többet, mert az csak a papírforma.
30 percet vagy többet, igen, attól függően, de tételezzük fel, hogy optimálisak a körülmények, ez sem fér bele, és ugye a hidrogén hajtás, a hidrogénes rendszer az 3 perc alatt 700 báros nyomáson feltankolható telire, és a tankolás egyébként hasonlít ahhoz, ahogy a benzineseket tankoljuk, tehát gyorsan, egyszerűen tankolható. Nyilván ez egy olyan cégnél, aki visszolgáltató, tehát csőtörésekhez kell kimennie. A hét mindennapján 24/24, ott ez nagyon fontos, hogy az autó azonnal hadrafogható legyen, ne kelljen visszatérni a telephelyre, megtankolni, és így tovább.
Rendkívül bátor lépés ez a Citroentől, mert a konkurencia jobbára az elektromos akkumulátoros elektromos megoldások felé kacsingat, illetve gyártja az autókat és kis teherautókat. Tehát viszonylag kevés haszonjárművel hallottam, amely hidrogént alkalmaz. Bár a szakmai vélemény szerint éppen a teherszállítása a legfontosabb terület a hidrogénnek.
Ez pontosan így van. Egyébként a Citroennek is vannak elektromos, hiszen év teherautója lett az elektromos Jumpy a tavalyi év során. Nekünk is vannak elektromos teherautóink, de ez a megoldás, ez nyilvánvalóan, ha majd egyszer a hidrogénes hálózat fölfejlődik annyira, amennyire szeretnék, akkor nem függ az időjárástól, ahogy mondtad, terhelhető, tehát nem függ attól, a hatótávunk nincs kiszolgáltatva annyira, mint egy elektromos autó, és hát a használata is lényegesen egyszerű.
Mutass be, légy szíves, akkor a hidrogénes Jumpyt miben különbözik egyáltalán, ha van, miben különbözik a benzines társától, vagy az elektromostól, és miben azonos?
Hát a nagysága ennek a modellnek az pontosan abban van, hogy bármelyik hajtással ugyanazt a hasznos térfogatot tudjuk biztosítani, ugye a méretétől függően.
5 és 6 köbméter, ugye?
5,3 így van, és 6,1 köbméter attól függően, hogy MS vagy XL-es változatról van szó. Ugyanazt a terhelhetőséget tudjuk biztosítani, ami azért megdöbbentő, hiszen nyilván az üzemanyagcellás megoldásnál, illetve az elektromotornál, vagy a dízelmotornál a maga a motorsúlya azért ott van.
Ez 1 tonna egyébként, ugye?
A rendszer?
Igen.
Hát én ezt most meg nem mondom, én a hivatalos sajtóanyagban ezt nem láttam. Amit viszont látni kell, és amiben a nagyszerűsége rejlik az EdgeAmp-nak, az, ahogy sikerült elhelyezni a hidrogéntartályokat és az akkumulátort úgy, hogy ne vegyen el a hasznos raktérből. Vagy
három tartály van, ugye?
Én úgy láttam, hogy 3 tartály van, igen, körülbelül ilyen 100 liter körül, tehát 100 valamennyi körüliek lehetnek ezek a tartályok. Ugye ezek vastagfalú tartályok, hiszen kívülről az ütésnek kell ellenállni, belülről pedig hát nyilván 700 bár nyomás, az azért rengeteg.
És hát, hogy jól tudom, az durván 4,5 kiló hidrogént kell bele tankolni ahhoz, hogy meglegyen a hatótáv.
Ami 400 kilométer.
Ami 400 kilométer. És plusz még ugye van egy akkumulátor, egy 10,5 kWh-s puffer akkumulátor, ugye már megszokhattuk, hogy például a soros hibridnél is ilyen van, tehát igazából elektromos autóról beszélünk ebben az esetben is, csak az áramot nem cipeli magával, hanem ott állítja a helyben elő.
Pontosan.
Viszont ugye ezzel a puffer akkumulátorral is meg lehet még tenni további 50 kilométert.
Így van, ez részben egy biztonsági tartalék, részben besegít az akkumulátor induláskor, gyorsításkor. Azért ne felejtsük el, hogy ennek az autónak az autópályán közlekedve is tudnia kell ezt a hatótávot, és az üzemanyagcellás technológia ezt lehetővé teszi.
Nekem nagyon tetszett egyébként a gyári ismertetőben, mert azért ez felszaladt a szemöldökön, amikor olvastam, hogy a Jumpy folyamatosan üzenképes, az oké, de a töltése, a tankolása 3 perc alatt 350 báros nyomással félig megett. 700 báros nyomással pedig teljes egészében 3 perc alatt. Azért ez még a benzines sem lehet ennyi idő alatt föltankolni.
Ez így teljesen rendben van, tehát ez idő alatt nem isszuk meg a kávét a benzinkúton, ezt tuti. Tehát még nyugodtabb kávézásra bíztat az elektromos, kipihenhetjük ugye a vezetés fáradalmait, addig ebben az esetben tényleg 3 perc alatt feltölthető az autó.
Nagyon fontos, az euró raklapok elhelyezésére is alkalmas, így úgy van kilakítva a raktér, tehát teljesen ugyanaz,
így mint van, hát 1 méter 25 centi van a kerékjárati dobok között, úgyhogy ebbe valóban az euró raklapokat is be lehet pakolni. De itt fontos volt egyébként az éles tesztnél is, hogy nekik vinniük kellett az eszközeiket az adott helyszínre, ahol hibát hárítottak el. Körülbelül azt mondták, hogy ilyen félig, háromnegyedik rakták meg az eszközöket, tehát szükségük volt a raktérre is, és itt is kiszolgálta az igényeiket az EdgeAmp hidrogén.
Azt írja a Citroën egyébként a gyári ismertetőben, és ez nagyon fontos megjegyzés, hogy ez a technológia kulcsszerepet fog játszani az energetikai átállásban, különösen a mobilitás területén, ahol bizonyos típusú használatnak felel meg. Hát ugye a Suez is bizonyítja, hogy a hétköznapokban teljesen helytálló ez is, ugye? Mert hogy ugye kimutatta a Citroën, miközben rendelkezésére bocsátotta a gyárnak, hogy 45 km az átlagos futásteljesítmény egy nap egy ilyen kis teherautónak, mondjuk ennyit megy egy elektromos művek autó is Budapesten, ha nem 45, akkor megy 100-at, de ugye 400 nagyon messze van még a hatótáv.
Így igaz. Előfordulhat olyan, hogy mennie kell, ugye itt oda-visszáról beszélünk, de ennek bőven elegendőnek kell lenni a napi teljesítményekhez, és amennyiben ugye a telephelyen van hidrogéntöltés, akkor éjszakánként, amíg az autó esetleg áll, az sorban föltölthető.
A Citroënnek van egy kimutatása, nem tudom, hogy honnan vette, hogy 2055-re úgy becsülik meg a gyár, hogy várhatóan 450 ezer hidrogénüzemű haszonjármű lesz Európában, és ebből hát az a gondjuk még most a gyártóknak, hogy nagyon kevés a töltő kapacitás. Jelenleg azt írják, hogy 2021-ben 133-ról 2030-ig 2500-ra kell emelkedjen Európában. Csak Franciaországban 1000 meg kéne
lenni. Csak Franciaországban 1000, Németországban 1000, Portugáliára írtak még.
Viszont ugye, hogyha tovább gondolkodunk, akkor nézzük meg, hogy Magyarországon mi a helyzet. Itt is kellettem próbálni, itt egy darab
hidrogéntöltés
lehetőség
van.
Még nem is teljesen publikus kút van.
Így van.
De a tervek szerint azt hiszem, hogy 11 néhány darab fog épülni a következő 5 évben.
Írdatlan gyorsasággal fejlődik az elektromos autózás. Úgyhogy Hát igen, a töltőhálózatnak is fel kell tudni zárkóznia ehhez. Akár most beszéltünk ugye korábban arról, hogy az elektromos töltők állapota milyen, hogy működőképes, nem működőképes, mit tud. Ugyanígy nyilván fel kell zárkóznunk a hidrogén töltéssel kapcsolatban.
Meg a hidrogén előállításban is fel kell zárkózni, hogy jelen pillanatban ugyanis nem zöld hidrogént alkalmaznak a gyártók, és arra van szükség a jövőben hasonló módon a szél és a napenergiához.
Így van, Franciaországban egyébként készülnek is arra, hogy zöld hidrogént állítsanak elő, ugye a szél, a nap, vagy a hulladék, a biohulladék feldolgozásával.
Tehát itt összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Citroën éles gyakorlata, a tesztje az 100%-osan jól sikerült. Ez azt jelenti, hogy zöld utat kap a sorozatgyártás, most már gondolom nagyon nagy arányú megrendelésekre számítotok.
Erről még egyelőre, hát erről még egyelőre nincs információm, hogy nyilván a teszt az nagyon fontos volt. Hát a jövőben majd jövök újra, és akkor beszámolok a hírekről.
De szeretnétek Magyarországon is forgalmazni egyébként?
Én nekem nincs információm arról, hogy ez mikor következhet be. Nyilván ahhoz a magyar töltőhálózatnak azért el kell jutni egy olyan szintre, hogy az egynél több legyen a hidrogén töltőpont.
Tehát legalább 100,
nincs akadálya egyébként.
100 kilométerenként jusson egy, vagy 150 kilométerenként, ugye az még belefér. Hát meglátjuk, hogyha így
legyen,
alakul.
Így legyen.
Köszönjük, hogy itt voltál. Önök Hajdú Nórát, a Citroën Magyarországi Marketing igazgatóját hallották.
Viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.